Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az ige hirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliuma 7. fejezetében, a 36. verstől a következőképpen. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett Jézus a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: ha ő volna ama próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt: Mester, mondd. Erre ezt mondta Jézus: egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dinárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt: úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők kezdték kérdezgetni egymás között: kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Jézus pedig így szólt az asszonyhoz: a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Hallottuk már az oltár előtti felolvasásnál azt az igét, ami a hétnek az igéje. Ezt az egy verset is elolvasnám. Lukács evangélium a 19. fejezetének a 10. verse: az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És ugyanakkor elolvasom a felolvasott történetnek az utolsó mondatát is: a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Két szóra esett számomra a hangsúly ezekből az igékből, és ezekre szeretnék rá is kérdezni, és szeretnénk az ige alapján választ kapni rá. Mit jelent az elveszett állapot a Bibliában, pláne az emberre nézve? Jézus, az emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszettet. Ki az elveszett? Ez az egyik kérdés. A másik pedig, ami az utolsó versszakban volt, mit jelent a megtartó hit? Benne volt ez a heti igében is, nem csak azért jött, hogy megkeresse, hanem azért is, hogy megtartsa az elveszettet. Mit jelent a megtartó hit? És tulajdonképpen ezekre válaszol nekünk a történet, amit elolvashattunk a Lukács evangéliumából, amit így nevez a Biblia, hogy a bűnös nő megkeni Jézus lábát, tehát ez a történet. Hogyan magyarázza meg nekünk a feltett kérdéseket, és mi mindent üzen számunkra Istennek ez a felolvasott igéje. A történetben a főszereplők Jézus, a Krisztus, akit emberfiának nevez a heti igénk, a vendéglátó farizeus, aki meghívja Jézust magához, a bűnös asszony, aki igazából hívás nélkül megjelenik ott a farizeus házában, és a vendégek. Egy kicsit részletesebben szeretnénk mindenkiről beszélni az igében megjelenő szereplőkről. Magát az eseményt is vezessük végig röviden. Jézus, ahogy az ő életében munkássága alatt szokás volt, járt faluról, falura, városról, városra, ha kellett, házról, házra, és hirdette az Isten országát. Ez volt az ő feladata, ez volt az ő küldetése, hogy Isten országát hirdesse, és ezen a hirdetésen, ezen a tanításon keresztül tulajdonképpen keresse meg az embert. Meg kell keresni az embert, akiről ő tudta, hogy elveszett állapotban van. Ez volt tehát a küldetése Jézusnak, így volt úton akkor is, amikor egy farizeus meghívta őt a maga házába, asztalt terített nekik, és ahogy abban az időben szokás volt, bemehettek mások is a nyitott ajtón, hiszen ezek az alkalmak beszélgetésre, tanításra is lehetőséget adtak. Jézus tanított ezeken a találkozásokon, ezeken a közös étkezéseken keresztül, amik számára persze más lehetőség is volt ezen kívül, de ezek talán különösen kedves alkalmak voltak, ahol együtt lehettek terített asztal mellett. És erre a meghívásra, meghívás nélkül bemegy egy asszony is. Ez már abban az időben azért olyan megbotránkoztatóbb volt, hogy egy asszony bemegy, és Jézus lába előtt megáll. Jézus közelében, mellette megáll. Pláne, hogy a farizeus ismerte is ezt az asszonyt. A meghívó ismerte ezt az asszonyt, de hogy hívta volna őt meg erre az alkalomra, mert ő ezt megbotránkoztatónak találta. Így is olvastuk az igében, hogy a farizeus tudta, hogy ki ez az asszony, röviden, tömören, hogy ő bűnös. Ő a bűnös. Más, ha így hangsúlyozunk ki ugye ezt, hogy ő a bűnös, mintha azt mondjuk, hogy egy a bűnösök közül. Magunkat általában így szoktuk inkább emlegetni, hogy én is egy vagyok a bűnösök közül. Én sem vagyok bűntelen, de hogy én vagyok a bűnös, valaki mondta ezt a Bibliában, Isten követői között, Pál apostol, hogy én vagyok a bűnösök között az első, ha tetszik a főbűnös, a legbűnösebb. Ez a farizeus azt gondolja magában, azt olvastuk itt, alá is van nekem ez a kis töredékmondat húzva, hogy azt gondolta magában, nem hozakodott vele elő nyíltan Jézus és a többi vendég előtt, de magában valamiket gondolt. Azt gondolom, hogy nem ismeretlen ez sem a mi életünkben. Akár még hallgatunk egy igehirdetést, vagy hallgatunk egy másik ember mondani valójára, odafigyelve egy másik emberre figyelünk, és őt hallgatjuk, közben képesek vagyunk mi magunkba sok mindent gondolni. Ez a farizeus is magában gondolt sok mindent. És ez a gondolkodás kiterjedt, ez az ő gondolatai kiterjedtek Jézusra is, meg kiterjedtek a bűnös asszonyra. Mit gondolt magában Jézusról? Azt olvassuk az igében, hogy ezt gondoltam, ezt mondta magában, ha ő volna ama próféta, tudná. Ha ő volna ama próféta. Sokat jelent ez a kis mondatrész, ezek szerint szó volt abban az időben egy prófétáról, aki szemben a bűnös asszonnyal, aki a bűnös, ő pedig a prófétaként várt valaki volt, a messiás, akit vártak, és nagyon sok alkalom, istentisztelet a maguk idejében, és a maguk lelki életében is szerepet játszott az, hogy keresik, várják a prófétát. És ez a farizeus is talán ezért is hívta meg azt, akit ő mesternek szólít. Mert reménykedett abba, hogy ő is lehet akár a próféta. Nem tudta biztosan, nem volt ebben neki határozott állásfoglalása, nem volt a követői között, ő farizeus volt. Farizeus, aki az elöljárók közé tartozott, akinek olyan tiszte, olyan szerepe volt, hogy felnéztek rá az emberek. Aki magáról is gondolkodott, biztos, és magát valószínű méltónak tartotta arra, hogy meghívja magához a mestert, akit ő így nevez, hogy mester. Bizonytalansága volt afelől, hogy ő lehet-e a próféta. És biztos volt abban, hogy az asszony pedig a bűnös. Ha ő volna ama próféta, tudná, hogy ki ez az asszony. Ő a bűnös. Hányszor nézünk úgy emberekre, hogy ki vagy te? Ki ez az ember? És mindjárt megalkotjuk a véleményt is róla. Ha így cselekszik, vagy úgy cselekszik, akkor tudjuk ki ő. Vagy éppen azért, mert beszélik róla. Jézus híre is azért jutott el a farizeushoz is, mert beszéltek róla, mondták róla, hogy esetleg ő lehet a próféta. És akkor hát el ne szalassza a jó alkalmat, hogy meghívja magához, fehér asztalhoz a prófétát. Jézus nem hallotta a fülével, de teljesen biztosan tudta mindazt, amin Simon gondolkodott, amilyen gondolatai voltak, amilyen ítéleteket hozott. Most nem arra gondolva csak, hogy elítélte, bár a bűnös asszonyt el is ítélte, de ez is egy ítélet, mondhatnánk úgy is, hogy előítélete volt a bűnös asszonyról, és Jézus Krisztusról is a hallottam beszédek alapján. És most, amikor ott van mind a kettő előtte, akkor elkezd gondolkodni. Pláne, hogy ez az asszony még olyan dolgokat cselekszik, ami még jobban megbotránkoztatta őt. Mert hogy sírva ott állt Jézus lábánál, és vitt magával egy kis alabástrom tartó celencét, amiben kenet volt. Az ilyen keneteket abban az időben arra gyűjtötték, hogy haláluk esetére legyen mindenkinek ebből valamennyi, hogy be tudják kenni, tisztességgel ellátni az ő temetésére. Ennek jó illata volt, és amikor ez az asszony is elővette, és Jézus lábára kente, az a jó illat betöltötte a házat. Az asszony cselekedete pedig arra inspirálta tulajdonképpen ezt a farizeust, hogy ezen valamiképpen megbotránkozzék, hiszen hozzá is ért, amíg kente Jézus lábát. Aztán megkibontotta a haját, és azzal törölte meg. Egy bűnös hozzáér a tiszta, szent mesterhez. Hogy teheti ezt? Mindezeket Jézus látva, tudva, megszólítja a házgazdáját. Ez a megszólítás név szerint történik. Simon, valami mondani valóm van számodra. Ez nagyon sokszor ismétlődött, ez az eset, hogy egy embert valaki néven szólít, nem egyszerűen úgy, hogy oda kiabálnak a konyhából, hogy gyere már be, Laci, vagy hasonlók, hanem hogy az iget szólít néven. Isten szava szólít néven. A farizeus ezért tette jól, hogy meghívta magához. Mert mindaz, ami benne volt, az Jézus előtt nyilvánvalóvá lett. És ugyanakkor a farizeus állapotáról beszélt is. Mindazok a vélemények, ítéletek, amik benne akkor ott megszülettek, tulajdonképpen beszéltek a farizeusról, Simonról. Amiket mi gondolunk, ha ki sem mondtuk, akkor is beszél rólunk. Átmegy rajtunk úgy, hogy az valamiképpen valamit mond rólunk. A farizeus számára a bűnös asszony cselekedetei megbotránkoztatóak voltak. Hogy tehet ilyet? Elítéli, hogy olyanok a cselekedetei, amik nem méltók ő hozzá. Nem teheti meg, hogy megkenje a mestert az általa bevitt kenettel, egyáltalán, hogy ott legyen, hogy jelen legyen, és részt vegyen közöttük, hogy egy legyen a vendégek közül. Mert az ilyen embereket kirekesztették, megvetették és kirekesztették. Jézus jól látta ezeket az indulatokat is, amik a farizeusban ott voltak, kimondatlanul is számára beszédes volt, és ő elindított egy beszélgetést a farizeussal. Simon, mondani valóm van számodra. Az Úr Jézus kegyelme volt, hogy ő nem vezette meg Simont, látva az ő még inkább bűnös voltát, mint az asszony, hanem szóba állt vele. Nem tudom, mennyire éltük már át az életünkben azt, hogy nagy dolog, hogy Isten igéje szóba áll velem. Lehet, hogy én emberekkel, egyes emberekkel nem állok szóba. Egyes dolgokat nem tartok méltónak a másikhoz, hogy őt meghívjam, hogy őt felhatalmazzam valamire, hát az hozzá nem méltó. a bűnöshöz nem méltó, hiszen ahhoz neki szentnek kell lenni, tisztának kell lenni, hogy oda mehessen Jézushoz. Amikor embereket mi megítélünk úgy, hogy előítélettel elítéljük, minősítjük, ahogyan ez a Simon tette, akkor azzal tulajdonképpen megvetjük, esetleg kirekesztjük, kizárjuk a közösségünkből. Na de ha a mi közösségünkben ott van Jézus, ha mi olyan emberek vagyunk, akkor hogy taszíthatok el egy másikat, aki most még olyan állapotban van, mint amilyenben én voltam valaha. Persze ez a bűnös asszony már nem volt olyan állapotban, csak ezt Simon nem tudta. Jézus viszont tudta. És hogy ráébressze Simont valamiképpen, egy kis történetet mond el ott a hallgatóság és Simon előtt is, meg a bűnös asszony előtt is. És ez a történet arról szól, hogy volt két ember, két adósa egy hitelezőnek, az egyik 500 dénárral, a másik 50 dénárral volt adós, az egyik kevéssel, a másik sokkal többel, és mivel nem volt miből megfizetni egyiknek sem, nem tudták tehát kielégíteni a hitelezőjüket, nem tudta megfizetni, ezért nyilván könyörögtek hozzá, és ő elengedte az adósságot, mind a kettőjét. A nagy adóssággal tartozójét is, meg a kevesebbel tartozójét is elengedte. És akkor jött a kérdés Simon felé, hogy mit gondolsz, melyik szerette utána jobban azt, aki elengedte neki az adósságot. Hát egyértelmű volt Simon válasza, hogy az szerette jobban az adósság elengedőjét, akinek a nagyobb adósságot engedték el. És Jézus idézőjelben megdicséri érte Simont, hogy helyesen ítéltél. Tehát a történetből jól vonta le a következtetés Simon. És akkor az asszony felé fordul, de azt olvassuk, hogy továbbra is Simonhoz beszél. Látod? Ezt az asszonyt. Bejöttem a házadba, vizet lábamnak nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg fejemet az olajjal, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Vagyis ez az asszony egy csomó olyan cselekedettel tanúskodott a benne lévő Jézus iránti szeretetről, amit Simon helyettett meg. Neki kellett volna igazából megtenni ezeket a vendéglátás szabályai szerint, amikor Jézus belépett a házba, és ő mindegyikről megfeledkezett. Talán még nem ítélte Jézust méltónak erre. Talán magát tartotta inkább méltónak ahhoz, hogy ő azért ilyeneket ne cselekedjen. Ez a bűnös asszony pedig mindezeket, amiket Simon elmulasztott, megcselekedte. Vajon miről beszél az, hogy ezeket ő megtette? Azt olvasuk a bibliai válaszban, ezért mondom neked, neki, mármint az asszonynak sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Kicsit úgy vagyunk ezzel a mondattal, hogy néha félreértjük, hogy azért kapott bűnbocsánatot, mert már nagyon szerette Jézust. Holott ez igazából fordítva van. Megkapta a bűnbocsánatot, nincs se írva a történésekben, hogy hol, mikor, miképpen, de ez az asszony már ismerte Jézus bűnbocsátó szeretetét, amiből benne is fakadt, termett ez a gyümölcs, hogy szerette Jézust. Szerette azt, aki neki elengedte a bűneit, aki neki megbocsátott, aki neki nem rótta fel a bűnöket. A bűnbocsánat átélése megváltoztatja ezt az asszonyt, és mindenkit, aki átélte már a bűnbocsánatot, mássá teszi az embert. Nem előítéletet gyakorol továbbá, nem fent hordja az orrát, hogy én ki vagyok, és téged lenézlek, megvetlek, kimondva vagy kimondatlanul. Egészen mássá teszi az embert, olyanná, amilyen nem volt. Jézus Krisztus bűnbocsátó szeretete ezt az asszonyt megtisztította. Nem félt bemenni oda a nagyok közé, akik nem is hívták őt. Nem félt megcselekedni azokat, amiket megtett. Nem félt odaadni a kincset, ami lehet, hogy az egyetlen kincse volt, amit gyűjtögethetett élete folyamán. Nem tudjuk, hogy miként élte az ő bűnös életét, de egyet tudunk, hogy ezt a kincset összegyűjtögette azért, és adott esetben nagyon jól használta fel. Bement abba a házba, ahol Jézus volt, ahol őt csak Jézus várta, senki más. A farizeus nem várta, sőt, ő bosszankodott miatta, a többiek sem várták őt, egyedül Jézus, de ő várta ezt az asszonyt, aki valamikor bűneiben elveszett ember volt, most pedig tudja cselekedni a szeretetnek a cselekedeteit úgy, hogy hagyja, hogy mások is lássák, ha kell botránkozzanak, aki olyan állapotban van, vagy éppen csodálkozzanak, ki miképpen, ami benne van, nem érdekelte igazából az, hogy mások mit szólnak hozzá. Egyet tudott, hogy tele volt a szíve csordultig a Jézus iránti szeretettel, ami akkor történt meg az ő szívével, hogy így megtelt, amikor ő elveszettből megtaláltá lett. Amikor Jézus rátalált, megtalálta őt, és ő elfogadta a bűnbocsánatot. Előttünk titok marad, a bibliai történetek között nincs lejegyezve, de hogy megtörtént vele, az biztos. Ő nagyon szeret. Azzal mutatja meg a jelét, amit cselekszik, de azért tud ennyire szeretni, mert előtte megismerte a szeretetet. Jézus Krisztus kimondhatatlan megbocsátó szeretetét. És amikor ezt elmondja Simonnak, az asszony felé fordul, és azt mondja neki, még egyszer, valószínű, hogy már korábban is mondta, megbocsáttak a te bűneid. Itt már kijelenti emberek előtt. Mi is tudhatjuk, hogy ő valóban megbocsátotta az asszony bűneit. Múlt időben van írva, megbocsáttattak a te bűneid. Ez is jelzi, hogy előzőleg már az ő életében ez a megbocsátás bekövetkezett. Tulajdonképpen egymás életéről is tudhatjuk. A cselekedetei, a viszonyulása, az indulatai alapján, hogy megbocsáttattak-e már a bűnei. Elveszett állapotban van még, vagy nem? De ezzel nem az a dolgunk, hogy így minősítsük ennek alapján őt, hanem az a dolgunk, amit Jézus tett, azért ment oda ebbe a házba, mert a bűnös asszony csak egy volt, aki korábban elveszett volt, és eddigre már nem is volt elveszett. Viszont tele volt a ház valószínű még olyanokkal, akik még elveszett állapotban voltak. Akiket keresni kellett, és akiket ő meg akart találni, mert ő azért közelít mindig mindenkihez, akihez közeledik, hogy megtalálja őt, hogy az övé lehessen. És tulajdonképpen nekünk is ez volna a dolgunk, ha már megtalált bennünket, hogy azok, akik körülöttünk vannak, ne kiközösített hitetlenek legyenek. Ugye vannak ilyen vallások is, amelyek nem ülnek le egy sorba, vagy nem vesznek részt egy közösségbe azokkal, akik hitetlenek, hanem nekünk értük kellene, hogy dobogjon a szívünk. Ahogy Jézusé is, azokért is, akiknek mindezt az esemény sort, akik szeme előtt végig cselekedte, hogy felébressze őket. Gondolom, amikor Simon elmélázott a maga gondolataiban, hogy ki is ez a mester, meg ki is ez az asszony, és akkor egyszer csak hallotta, hogy Simon, valószínű, hogy felriadt. Az ő elgondolkodásából, amikor személyesen az ő nevét hallotta, a mester szájából, Simon. És rájött, hogy tudja a mester, hogy mi van vele, hogy mi lakik most benne. És amikor mindez megtörtént benne, akkor Jézus több lépést is tett felé. Bement a házába, úgy, hogy nem volt Jézus követője, Simon, leült az asztalhoz, nem követelte ki a tökéletes vendéglátás egyes cselekedeteit, hagyta, hogy folyjanak az események, és aztán, amikor ez a bűnös asszony is bejön, és a Simon gondolatai is előjönnek, akkor Jézus szóhoz jut. Amikor annak az ideje van, akkor magához veszi a szót, és elkezdi a beszélgetést Simonnal, a csendben figyelő vendégekkel, és az asszonnyal is folytatja. Hiszen annyira szép, hogy újra elmondja neki azt, amit talán négy szem között már elmondott. Megbocsátattak a te bűneid. Halld, Simon, halld valamennyi vendég, halljuk meg mai emberek. Megbocsátja Jézus ma is a bűnösök bűnét, mindazokét, akik őt keresik, ő hozzá mennek, és tőle vesznek új életet, lesz egy újjászületett ember belőlük, aki elveszett volt, de megtaláltatott, és akinek még egy megerősítés is adatik, ugye az igénk szerint ez a történet úgy fejeződik be, hogy a vendégek botránkoznak maguk között továbbra is, vagy ott vannak a nagy kérdések, ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsáthatja, csak eddig jutottak el, hogy látják, hogy olyat tesz, ami nem egy embernek a cselekedete, hanem ami isteni cselekvés, megbocsáttattak a te bűneid. Kicsoda ez, hogy a bűnöket is megbocsáthatja? Fölmerül bennük a kérdés, ők itt tartanak. Hiszem, hogy ők is juthattak tovább. Miután emlékeztek mindarra, amit Jézus ott cselekedett, és arra a beszélgetésre, ami ott hangzott el, és hogy végül ezt mondja az asszonynak, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. A megtartó hit, ami az asszonyban megszületett, a bocsánatot elnyerve, a Jézus iránti szeretet, a vele való szoros kapcsolat, hogy bátran oda mer menni hozzá, megtenni a méltó cselekedeteket, amiket ő megtehet, amire ő képes, nem többet vár tőlünk Jézus Krisztus, mint amit ettől a bűnös asszonytól várt. De az ígéret ott hangzik el számára, hogy a te hited megtartott téged. Menj el most már igazán békességgel. Ha volt még híja az eddigi cselekedeteknek, amit Jézustól vehetett, meg hallhatott, akkor az most még kiegészül ezzel. És én így fogalmaztam meg, hogy az üdvözítő hit mellé az asszony megtartó hitet kapott ebben a mondatban. Üdvössége már volt, és most Jézus ígéretén keresztül a megtartást is biztosítja számára a neki mondott igében. A te hited megtartott téged, menj el békességgel. Nem ő az egyetlen ember a Bibliában, aki megkaphatta az Úr Jézustól ezt a mondatot. És azt gondolom, hogy van közöttünk is olyan, aki az üdvözítő hitet is elnyerhette Jézus mellett bűnei bocsánata által, és elveszettből tulajdonképpen megtalálta lett, és miután üdvözítő hite volt, és azt tovább is adta, arról bizonyságot tett, ahogy ez az asszony mindenféle szégyen nélkül bizonyságot tesz róla bátran, az meg is tartatik ebben a hitben, mert Jézus nem csak az asszonynak ígérte, hanem mindannyiunknak, akik ezt olvassuk, hogy megtartatik ezáltal a hitáltal a te életed, menj el békességgel. Így menjünk el mi is békességgel, áldjon meg bennünket a mi Urunk, hogy az üdvözítő hit mellé elnyerhessük tőle a megtartó hitet is, és a benne való békességet. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hadd áldjunk téged azért, hogy tudhatjuk, hogy te ugyanaz vagy mindörökké, aki annak idején elvállaltad, hogy az elveszettekért földre jössz, elhagyod az atya közelségét, országát, és leköltözöl a bűnös emberek közé. Bocsáss meg, ha mi nagyon sokszor nem téged követve cselekszünk, és elutasítjuk magunktól azokat, akiket mi úgy gondoljuk, hogy nem méltók sem hozzánk, sem hozzád. Köszönjük, hogy mai igéden keresztül tanítsz minket arra, hogy senkit ne utasítsunk el, különösen, ha ott ül a hallgatóságban, hiszen te is tudod, hogy ki az, aki téged kereső szomjas szívvel ott ül, és meg is szólítod, meg is találod azt. Áldunk téged azért, hogy így mehetünk tovább mi is a magunk útján, a te békességedet elnyerve, az üdvösséget elnyerve, és a megtartó hitben, mindaddig itt a földi életünkben, amíg annak ideje van, hogy aztán majd az örökké valóságban nálad tölthessük az örökké való időt, amit már nem fog semmi megfertőzni, megrontani, hanem amelyik maga lesz a tökéletes szeretet, tökéletes béke, a tökéletes öröm. Köszönjük ezt neked. Amen.